Erős Váradi Isten! Szeretettel köszöntöm a bölgyi gyülekezetet ezen az estén is, ahogy már a sorozat első estéjétől kezdtük, ma este is az éneklapokon kiosztott ének lesz az első énekünk. Hozzád jövünk, Uram, ó segíts! Ami változott az előző estékhez képest, hogy harmónium kísérettel énekelhetünk, megérkezett igazgató lelkészünk, és vállalta a harmónium melletti szolgálatot.
Atya, Fiú, Szent Lélek nevében.
Amen.
A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg hangomat. Füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda áll meg akkor? De te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a váltság. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most, és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, halld meg hangomat. Imádkozzom. Urunk Istenünk, amikor igéd világosságában Jézus Krisztus szava által megítélve lelepleződünk, akkor nem tehetünk mást, mint csak kiálthatunk hozzád a mélységből. Amikor megláttatod velünk bűneinket, és hogy a te haragod miatt múlnak el napjaink, és nem csak halál, hanem ítélet is vár reánk, mi más tehetnénk, ha a szívünkre vesszük valóban a te igédet, mi más tehetnénk, mint hogy hozzád kiáltsunk? Köszönjük, hogy nem hiába kiált hozzád, aki talán kétségbe esetten, talán megrettenve a mélységből szól hozzád. Te magad biztatsz arra, hívj segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Hadd ragadjuk meg ígéretedet is, megrendülten, mindnyájan. És hadd örvendezzünk annak, ami ebben a Zsoltárban is benne rejlett, hogy bőséges nálad a váltság. Igen, végtelenül bőséges. Krisztus váltsága. Ő benne van, ami váltságunk. Testének odaáldozása. Vérének hullása által, bűneink bocsánat, a kegyelmet gazdagságából, mindenkinek, és jöhet mindenki, akit csak elér igéd ereje, akit csak helyzetbe hoz, döntési helyzetbe, a te vonzásod, jöhet mindenki Jézus Krisztushoz. És ő nem dob ki senkit sem, aki ő hozzá jön. Gyarapítsd az üdvözülőkkel a te lelki népedet hát közöttünk. Igen, ezen az estén is, mert te megteheted szent lelkeddel. Hadd legyenek, akik eddig nem jöttek még Jézus Krisztushoz, csak a templomig, a sorozatig, az alkalmakig jutottak el. Végre hadd jöjjenek az Úr Jézushoz. S találjanak életet. Amen. Most a 284-es éneket fogjuk énekelni az énekeskönyvből. Így készülhetünk az ige hallgatására.
Thank you.
székünk lakunk, ott a néked hátjük szárnyunk.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg a böjti sorozat mai estéjének alapigéjét, amint megírva találjuk azt a János írása szerinti Szent Evangélium 6. részében, a 47. verstől az 59. versig, a következőképpen. Jézus Krisztus Urunk szavai ezek. Bizony, bizony mondom néktek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. És az a kenyér, amelyet én adok, az én testem az a világ életéért. A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és azt kérdezték, hogyan adhatja ez nekünk a testét eledelül? Jézus így szólt hozzájuk. Bizony, bizony, mondom néktek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom azt az utolsó napon, mert az én testem igazán étel, és az én vérem igazán ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez a kenyér, amely a mennyből szállt le, nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta, mikor Kapernaumban tanított. Amen. Titkokat tár fel az Atya akaratát teljesítő Jézus. Újra és újra fontos, hogy az egész igehirdetés sorozatnak a címe előttünk legyen. És ennek a címnek minden egyes szavát ízlelgessük. Igen, Jézus az Atya akaratát teljesíteni jött ebbe a világba. Hogy az elvégeztessék. És így tár fel titkokat. Olyan titkokat, amikhez az ember semmi módon hozzá nem férhetne. Se emberi módon, se okkult ördögi módon. Az utóbbi esetben különben is, amikor az ember azzal próbálkozik, hogy az Isten által elébe vont határokat áttörje, akkor nem különleges erők birtokába kerül az ember, hanem azoknak a hatalmába kerül. Félelmetesen, szorítóan, igézően és kárhozatosan. Mi ne akarjunk titkokat fejteni, mi ne akarjunk titkokba behatolni. Isten óvjon közöttünk mindenkit attól, hogy valami módon is ezeknek a titokzatos, Isten ellenes erőknek a médiumává legyen. És Isten szabadítsa meg azokat, ha van köztünk ilyen, aki valamiképpen jóslás, varázslás, mágikus praktikák, szellemidézés révén ezeknek a hatalmába került. És aki ezeknek a hatalmába került, annak is olyan jó hirdetni, hogy azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Megsemmisítette, tönkreverte az ördögöt. Halála által, mert ezért jött az Atya akaratából Jézus. Az Atya akaratát teljesítő Jézus, ő tárja föl azokat a titkokat, amelyeket tényleg meg kell ismernünk. Miért? Hogy életünk legyen, hogy üdvösségünk legyen. És ezt kezdi ott, hogy föltárja a bennünk lévő titkokat. Ahogy a nagy kenyércsoda után másnap őt kereső sokaságnak is. Ezzel kezdte a mondani valóját. És ezzel kezdte az Úr a mi hetünket is. Amikor leleplezi, hogy mennyire földhöz ragadt a keresésünk, még az Isten keresésünk is. Hogy mennyire magunkat és a magunkét tudjuk keresni még akkor is, amikor mi Jézushoz jövünk. És őt keressük. Mi mozgat minket, amikor keressük őt? Csak Jézus tudja föltárni. Csak ő tudja leleplezni. Ahogy annak a sokaságnak is leleplezte. Megerősített szóval. Mennyiszer olvastuk ebben az ige szakaszban is. Bizony, bizony, mondom néktek. És ez az eredetiben így hangzott, hogy ámen, ámen. Mert Jézus Krisztus minden szót úgy mondott ki itt a földön, hogy áment mondott az Atya szándékára, az Atya akaratára. Ezzel kezdi, amit csak kimond itt a földön. Így mondta ezt is, bizony, bizony mondom néktek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből és jól laktatok. A valamit keresitek. Azért kerestek, mert megvan a saját elképzelésetek. Arról, hogy mi kell nektek, hogy az életetek jobb legyen, elviselhetőbb legyen. Pedig ahhoz, hogy az embernek igazán élete legyen, nem az kell. A testtáplálása szükséges a mindennapokban. Amíg itt tart Isten, Isten is jól tudja ezt. De ahhoz, hogy az életünk emberi élet legyen, ez nem elég. Mert több az élet az eledelnél. A biológiai élet, az még nem az az élet, amit Isten az embernek szán, de amit az ember elveszített, amikor elszakadt Istentől. Az örökké valóságot helyezte a szívünkbe az Isten. Arra vágyódunk mi mindnyájan. Földi étel, ital, kényelem, élvezet, siker, bármi azt nem biztosíthatja. És ha mi csak ezek körül forgunk, az éppen, hogy félelmetesen még inkább el tud zárni Istentől. Igen, Jézus föltárja a bűneink titkát. Mi magunkat sem ismerjük, amíg ő meg nem mutatja, hogy mi lakik bennünk. Félelmetes, amikor megmutatja, de irgalomból teszi ezt, hogy megtérésre hívjon, hogy megtérésre vezessen. Hogy magához vonjon. Miért jött? Hallottuk tegnap. Miért jött ő, aki az élet kenyere? Az ember számára ez is annyira titok. Hát nem csak egy nagy tanítónak jött, nem csak egy csodatevőnek, nem csak egy nagy példának. Egy elvileg követendő, de követhetetlen példának. Nem, nem csak annak. Miért jött? Jövetelének oka az Atya akarata. Mert azért szálltam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak akaratát, aki elküldött engem, hallhattuk a tegnapi igében. Íme itt vagyok a könyvtekersben, írva van felőle, hogy teljesítsem, megcselekedjem a te akaratodat, Istenem. Hogy a zsidókhoz írt levél idézi a 40. Zsoltárból ezt a megdöbbentő kijelentést, ami bele van ágyazva a 40. Zsoltárnak a vallomásába és bizonyságtételébe. Mint isteni kijelentés, annak az embernek, aki várva várta az Urat és az ő szabadítását. A szabadítóról szóló profécia ott rejlik a 40. Zsoltárban. Betétként, mint egy külön szakasz, és a zsidókhoz írt levél bemutatja, hát igen, ezt mondta ki a fiú az atyának. Úgy, ahogy a világ alapítása előtt eleve ismerte az atya. Azt, akit megváltóul küldött nekünk, hát hogy ne ismerte volna eleve. Jézus Krisztusról Péter apostol is így tesz bizonyságot. Fölolvastam ezt is tegnap. Ő, akinek a drága vérén váltattunk meg, eleve ismert volt, eleve kiválasztott erre a világ alapítása előtt. És az idők végén jelent meg a ti kedvetekért, ti értetek. Miért jött? Hogy az atya akaratát teljesítse. Azért jött, mert az atya küldte. Miért jött? Hogy mi hozzájöhessünk, hogy magához fogadjon. Akit az atya nekem ad, mondja Jézus. És ezzel rámutat arra, hogy minden megtérés, minden hitre jutás csoda. Isten munkája van benne. Az az Isten munkája, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Isten munkája ezt. Akit az atya nekem ad, úgyhogy eléri az illetőt, az ige ereje, és megragadja a szívében, és nagy vonzássá lesz. Az mind én hozzám jön, mondja Jézus Krisztus. Az mind én hozzám jön. Nem máshova. Ezt is tisztázni kellett. Jézus Krisztushoz nincs protekció. Tévejgés, amikor máshoz fordulnak, még további közvetítésért emberek. Az a kereszténység megrontása. Egyedül Jézus. És egyenesen ő hozzá kell jönni. Mert ott az ígéret, hogy aki én hozzám jön, azt én semmiképpen ki nem dobom. Lehet, hogy átéltünk helyzeteket, amikor kidobtak onnét, ahonnan mi segítséget szerettünk volna kapni. Ezen a háttéren még csodálatosabb Jézus Krisztusnak ez az ígérete, hogy aki én hozzám jön, azt én semmiképpen ki nem dobom. Nem vet ki, magához fogad, azért jött, hogy magához fogadjon és életet adjon. Ő maga az élet kenyere. Milyen ostoba földhöz ragadtság, amikor az ember csak a mulandó kenyeret várná tőle. Hát azt biztosítsa, mint hogy Mózes által a mannát kapta Izrael a pusztai vándorlás során. De az a manna csak előkép volt, mint ahogy Jézus Krisztus minden csodája, csodálatos gyógyítása, szabadítása is. Jel volt a sokkal nagyobbról. Amire, akire nekünk szükségünk van. Mert nekünk az Istennel való kapcsolatra van szükségünk. És csak Jézus az, aki ezt helyreállíthatja. Ő az, akiben az Atya az életet adja nekünk. Hogy életre jussunk halott, lelkileg halott, Istentől elidegenedett állapotunkból. És aztán folyamatosan tápláltassunk az életre. Én vagyok az élet kenyere. Ne ragadjatok le a mannánál. A mai ige szakaszunkban ismétli ezt Jézus Krisztus Urunk, hogy atyáitok a mannát ették a pusztába, mégis meghaltak. Hát az nem volt az igazi megoldás, hát ocsúdjatok már fel! A megoldás sokkal több, mint hogy itt rendezett módon élhessünk valameddig. És meglegyen minden, ami kell. Az nem minden. Nekünk arra az életre van szükségünk. És annak az életnek a táplálékára, amely az örök életre szól és megmarad örökké. Hát hogyan élhetünk mi Jézusból, aki azt mondja magáról, hogy én vagyok az élet kenyere. Így visz tovább, hogy föltárja nekünk a titkokat, ha hajlandók vagyunk ráfigyelni, néki engedni, előtte őszintén meghódolni. Hogyan élhetünk belőle? Az első válasz Jézus Krisztus Urunk igéjéből az, hogy az ő halála által élhetünk belőle. Halála által, halálából élhetünk. Itt mondja ki, hogy az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Gondoljatok bele, az ige testélet. János apostol már az evangélium első fejezetében így tesz róla bizonságot. Az egyszülött fiúról testélet. Miért? Azért, hogy odaadja önmagát. Váltságul értünk. A halálba adja magát. Azért jött. Nem akármilyen halálba, testileg is rettenetes, kínos halálba. De nem csak a testi szenvedés volt rettenetes. És itt kell, hogy különösen fölmagasodjon előttünk a kereszt titka. Az énekben is ezt kértük, szent kereszted titkait mind mélyebben ismerhessük. Úgy kellett megváltania minket, Isten törvényének örökre szóló átkától, kárhoztató ítéletétől, hogy átokká lett értünk. Miért lett az ige testé? Hogy testében ő maga vigye fel a mi bűneinket arra a fára. Erről szólt előre így Ézsaiás proféciája, hogy békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. És milyen döbbenetes, amikor Pál apostol a római levelében, a 8. részben ezt írja le, hogy Isten elküldte a fiát, bűntestének hasonlatosságában, és a bűnért, és kárhozatra ítélte, kárhoztatta a bűnt a testbe. Hogyan élhetünk belőle? Ha az áldozatából élünk. Fölfogtad már? Nem értelemmel csupán, hanem a szíved mélyén, hogy mit jelent Jézus áldozata? Azért lett testé. Az a kenyér, amelyet én adok, mondja, önmaga odaadásáról, arról, hogy ő maga az élő kenyér, aki az életre táplálhat minket, az a kenyér, amelyet én adok, az én testem az, a világ életéért. És most csak gondoljatok bele, mi mindent szenvedett testben. Hozzánk hasonlóvá lett, mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, bűn nélkül. Ismert éhséget, fáradtságot, könnyet, fájdalmat. János apostol ebben az egy szóban foglalja össze, hogy test, testélet. És itt a szárx szót használja. Hústest, esendőtest, a bűn következményeit hordozó test. Pál apostol ezt mondja így bővebben, bűntestének hasonlatosságába. Jött el a bűntelen. Hogy aztán mindaz a szenvedés, amelynek el kellett végeztetnie a mi megváltásunkért, ott csúcsosodjon ki az utolsó órákban. A Getsemáné kert vérrel berejtékezésében, a megkötöztetésben, az elhurcoltatásban, a köbdöstetésben, a verettetésben, a hátát testét fölszaggató korbácsütések alatt, amikor az ember elborította a saját gyalázatával a bűntelent, és kínoszta az ember, és ő pedig az Atya iránt engedelmesen vállalta mindezt. És erről a borzalomról, az ő szent vacsorájának elrendelésével is világosan tanítványai elé adta, akik akkor még nem értették, hogy miért van ez, mi ennek a jelentősége, ez az én testem, amely ti értetek, adatik, megtöretik, és ez az én vérem, az új szövetségé, amely kiontatik bűnök bocsánatára. Gondoljatok a tövisből font koronára. Gondoljatok arra, amikor nem bírja vinni a keresztet, mert már akkor olyan mértékű volt a megkínzottsága és a vérvesztesége. Gondoljatok a szögekre, a görcsbe merett kezekre, lábakra, az iháló tüdőre, amely egyre inkább a kifeszített állapotban nem tud kilélegezni, és ezért nem tud friss levegőt belélegezni. A keresztre feszítetteknek ez a szörnyű, vonagló, lassú fuldoklás volt a kínja, egyre nagyobb szomjúsággal. És most mondjam így, mindez csak az, amit testben szenvedett. És közben gúnyolja őt az ember. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Nem tudta magát megmenteni, mert azért jött, hogy odaadja magát. Nem tudta magát megmenteni, mert azért jött, az volt a küldetése, az volt az Atya parancsa, ahogy a 10. fejezetben olvashatjuk János evangéliumában, hogy hatalmam van arra, hogy letegyem az életemet, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a parancsolatot kaptam az én Atyámtól. Senki sem vette el tőlem, mondja az életéről. Amikor az Atya szeretetéről szól, azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, a lényemet, senki sem vette el tőlem, magamtól adom oda. És ezt gúnyolta az ember. És közben elszenvedte a legrettenetesebbet. Én Istenem, miért hagytál el engemet? És majd aztán szenvedése végén, mielőtt a halálba hullana, kimondja, elvégeztetett. És itt kapcsolódjon össze az, amikor előre szól a tanítványainak. Most fölmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfián beteljesedik. Szó szerint elvégeztetik mindaz, ami a proféták által megíratott számára. És majd perfektumban, befejezett múltidőben, végérvényes erővel hangzik el a kiszenvedő Jézus ajkáról, hogy elvégeztetett. Hogyan élhetünk belőle? Úgy, hogy önmagát adta értünk. Az áldozatából élhetünk. A halálából élhetünk. Ez az első, amit meg kell értenünk. És erről beszél, hogy mit jelent benne hinni, amikor ezt mondja, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, hitáltal él ebből az áldozatból, annak örök élete van. És kérlek, hogy ne egyszerűsítsétek le ezt arra, hogy időről időre oda járulunk az úrvacsorához. természetesen oda járulunk. De nem önmagában arról van szó, hogy úrvacsorát veszek, hanem az úrvacsora vételemről is csak úgy lehet szó, hogy az a különleges módja az Úr Jézussal való közösségnek. Azon belül, hogy hitáltal eszem már az ő testét, és iszom az ő vérét, vagyis élek az ő áldozatából. Ha nem így jövök az úrvacsorához, ítéletet eszem, és iszom magamnak. Ahogy erre figyelmeztet Pál apostol a korintusi első levele 11. részébe. És azt mondja, hogy vizsgálja meg, próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlan módon eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Isten őrizzen a könnyelmű úrvacsorázástól. Csak úgy élek jól az úrvacsorával, ha hiszek az Úr Jézus Krisztusban. És most csak idézek valamit Luther Kiskátéjából. Hogyan tehet a testi evés és ivás ilyen nagy dolgokat? Kérdezi az úrvacsora vétellel kapcsolatban. És hogy mi annak a jelentősége, hogy Krisztus testét és vérét kapjuk abban különleges módon, kenyérben és borban az ő igéje által. Nem az evés és ivás teszi, írja Luther, hanem ezek az igék érettetek adatot és kiontatott bűnök bocsánatára. A testi evés és ivás mellett ezek az igék alkotják a szentség fő részét. Aki hisz ezeknek az igéknek, az elnyerte azt, amit ezek hirdetnek és hangoztatnak. Tudniillik a bűnök bocsánatát. És folytatja, ki él tehát ezzel a szentséggel méltóan? A felelet. A böjtölés és testi készülés szép külső rend, de csak az igazán méltó és jól készült, aki hisz ebben az igében, érettetek adatot, és kiontatott bűnök bocsánatára. Aki pedig nem hisz ezeknek az igéknek, vagy kételkedik bennük, az méltatlan és készületlen. Mert ez a szó, érettetek, nem követel mást, csak hívő szívet. Olyan hívő szívet, amelyben a bűnbánatban fogant élő hit van. És hitáltal élek Jézus Krisztus áldozatából. És akkor ebben a hitben bizonyosság van. Bizonyosság az örök élet felől. Hogyan ad életet? Hogyan élhetünk belőle? Elmondtam, halálából. Most jöjjön még ehhez egy másik hozzá csatlakozó válasz. Bizonyossággal élhetünk belőle. Üdv bizonyossággal. Mit mond Jézus Krisztus? Azt mondja, hogy örök élete van annak, aki hisz ő benne. Bizony, bizony, mondom néktek. Aki hisz, annak örök élete van. És ismétli, ahogy én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általa. Ha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok a vérét, ha nem éltek hit által ebből az áldozatból, akkor nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Bizonyosságra van szükségünk, az élet bizonyosságára. Nem magabiztosság ez, hanem az Úrban való bizonyosság, mint ilyen elengedhetetlen. És hogy tett erről bizonyságot? Turóczi Zoltán egykor. Hadd olvassak föl ebből a kötetből néhány sort, amelyben régi belmissziói munkaprogramokból összegyűjtött ige magyarázatok, igei előkészítők vannak. 1928-29-re szólóan készítették azt a belmissziói munkaprogramot, amelyben a reformáció áldásai kapcsán erről is írt Turóczi Zoltán. Az üdv bizonyosság. Hol töltöm az örökké valóságot? Teszi föl a kérdést. Ez az emberi élet legfontosabb kérdése, sokkal fontosabb, mint az, hogy hol töltöm el ezt a földi életet. Az örök élet kérdését nem szabad bizonytalanságban hagynom. A kérdés hordereje miatt, a földi élet csak átfutó árnyék az örökké valósághoz képest, mert ezt a kérdést nem intézheti el helyettem más, sem ember, sem Isten, mert ezt a kérdést nem lehet bármikor elintézni, csak itt a földi életben, a döntés lehetősége tehát korlátolt, s mert teljesen bizonytalan a dönthetés lezárásának ideje, senki sem tudja a halála óráját, s ezzel az ítéletre vonásnak idejét. És aztán folytatja, akik üdv bizonyosság helyett megelégszenek az üdv reménységgel, azok vagy azért nem tartják szükségesnek a kérdés teljes megoldását, mert nem hisznek komolyan az örök életben, a hitük csak olyan hátha hit, mint az egyszeri emberé, aki azt mondotta, hogy azért hisz a kárhozatban, mert ha nincs, akkor nem baj, hogy hisz benne, de ha van, akkor baj lenne, ha nem hinne benne. Vagy azért nem tartják szükségesnek a kérdés végső tisztázását, mert nem veszik komolyan Isten szentségét, és abban a meggyőződésben élnek, hogy minden bűnt elenged Isten nemes királyi kegyelemmel egy kis könyörgésre. Vagy nem veszik komolyan Isten kegyelmét. Jézus sohasem a bűnbocsánat reménységét adta csupán, hanem magát, a bizonyos bocsánatot. Mindig múlt időben mondja, megbocsáttattak néked a te bűneid. Nem merik levonni a teljes váltság végső következtetéseit. A mennyben örülnek már fölöttünk, mint megtérő bűnösök felett. De ők még nem mernek örülni annak, hogy neveik fel vannak írva az életkönyvébe. Vagy nem engedik érvényesülni teljes egyenjogúságával lelki életükben a lelki gőgtől óvó igék mellett, és ezért nem látják meg azt, hogy az üdv bizonyosság kérdése nem a holnap, hanem a ma kérdése. Üdvözítene-e az Úr, ha ma kellene előtte megállnom? Vagy szektás vonást látnak az üdvbizonyosságban, és elfelejtik, hogy az üdvbizonyosság a luteri reformáció áldott terméke, hogy akinek nincs üdvbizonyossága, az nem eléggé luteránus. Mert Luthernek az volt az elvi meggyőződése, hogy az üdvösség felől bizonyosságot kell az embernek szereznie. Tűrhetetlen volt reálnézve minden bizonytalanság. Minden áron bizonyos akart lenni az objektív igazság felől. Ezt mondja, nekünk keresztényeknek semmi közösségünk sincs a szkeptikusokkal és akadémikusokkal, hanem igenis van a hite felől nyakasságig bizonyos Pállal. Ha gyarló természetem korlátai megengednék, a legtökéletesebb bizonyosságra óhajtoznám még oly dolgok felől is, amik nem tartoznak az üdvösségre, és amikről nem tanít a Szentírás. Mert micsoda nyomorúságosabb a bizonytalanságnál. Egy más helyen ezt írja. A Szentlélek nem szkeptikus, és nem valami bizonytalan sejtést, vagy puszta vélekedést írt a mi szívünkbe, hanem hatalmas, nagy bizonyosságot, mely biztosabb és szilárdabb, mint maga az, hogy élünk, és mindaz, amit átélünk. Hogyan találta meg Luther ezt az üdvbizonyosságot? Úgy, mint Pál. Tapasztalta, hogy nem ad üdvbizonyosságot semmiféle vallási gyakorlat. Nem ad üdvbizonyosságot tekintélyek kezeskedése. Nem ad üdvbizonyosságot az a tudat, hogy mindent megtettem, amit megtehettem. Csak amikor a Krisztus keresztje megvilágosodott előtte, a hitből való megigazulás, akkor azt írja, Úgy éreztem, mintha nyitott kapun át magába a paradicsomba léptem volna. A szektás üdvbizonyosság tökéletesség tudat. A páli és luteri nem a befejezettség állapotáról való meggyőződés, hanem az Isten kegyelmének elégséges voltáról való meggyőződés. És ezzel fejezte be Túróczi Zoltán. Ne nyugodj addig, míg életed legfontosabb kérdését meg nem oldod. A reformáció megadta a megoldás lehetőségének útját. Mit mond Jézus Krisztus? Áldozatának titkát feltárva és előre hirdetve, hogy aki abból kezd hitáltal élni, annak örök élete van. Nem majd talán lesz, van. Ne elégedjetek meg kevesebbel, mint bizonyossággal, amit ad Jézus Krisztus minden hívőnek, akit magához fogad. Jöjj az Úr várja át. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy most is itt vagy és szólsz. Mint a nagy kenyércsoda másnapján a kapernaumi zsinagógában, úgy itt is, most is elkészítetted az alkalmat, amelyben térben és időben szívünkig érhet a te szavad. Áldozatot titkát, szent keresztet titkait, hadd fogadjuk be alázatos hívő szívvel immár, és bizonyossággal. Hisz te ígérted, te mondtad meg, aki hisz te benned, annak örök élete van, és ezért boldog feltámadása lesz. Várd csak ezt a bizonyossággal teli hitet, adhatnád közöttünk is mindenkinek, és még sokaknak szerte a világon, Uram. Köszönjük, hogy a te nevedben jöhetünk a Szent Isten színe elé, a kegyelem trónusához, és így imádkozhatunk most is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Záró énekként a 205-ös éneket fogjuk énekelni. Lehet, hogy vannak, akiknek már sietni kell a buszhoz, ezt megértjük. És hirdetem a holnap estét is. Vezessen tovább az Úr, megint csak arról lesz szó, hogy mi rejtőzik a szívünkben, vele szemben. Ő tudja ezt még tovább feltárni. Keresztfán én.